Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Kunavárhelyi Gábor, pszichológus, akit köszöntök, szia!
Szia!
Képzeld el, hogy azon gondolkodom, amióta készültem a veled való beszélgetésre, hogy a kiégés az egy kortünet-e, vagy egy olyan dolog, ami mindenkit utolér az élet egy bizonyos szakaszába, vagy mindenkit utolérhet, vagy nem, hanem csak valamilyen fáradtságnak köszönhető, ugyanis olvastam az ezzel kapcsolatos könyvedet, ami nem olyan régen jelent meg, és hát neked erre van egy válaszod, amin én nagyon elgondolkodtam.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert már is nem lehet rá igennel vagy nemmel válaszolni, hanem egy jó hosszú, kifejtős válasz van rá. Igen, részben kortünet, hogyha tudunk majd egy kicsit beszélni részletesen az okokról, akkor az látszik,
hát, hogy
nézzé, ez a kultúra, meg az a társadalmi környezet, meg nagyon-nagyon sok minden nagyon benne van a kiégéseinkben. Tehát az a világ, amiben élünk, sokféle szempontból, és hogy ha az okokról beszélünk, azért mindig vannak környezeti okok is. A kiégésnek a definícióját, meg egyáltalán ahogy gondolkodunk róla, azt szerintem érdemes kibővíteni, de azért maga a kiégés fogalom az egyrészt egy ilyen 50-60 évvel ezelőtt az egyrészt a segítő foglalkozásúaknak a munkaterheléséből jött. Tehát ott fedezték fel először, hogy aki segítőként dolgozik, nagyon-nagyon hajlamos erre a érzelmi, meg fizikai, meg mindenféle mentális kimerülésre. De azért ez a definíció, meg így a gondolkodás erről nagyon gyorsan bővült, tehát hogy azért ebbe belekerült a munka teljes világa, hogy nem csak segítőként lehet kiégni, hanem bármilyen munkakörben, és ezt meg is tapasztaljuk. És van még egy további bővülés is, hogy azért, de ha egy picit más szemmel nézünk rá, akkor nem lehet ezt így a munkavilága határainál megállítani, mert megint, ha az okokról beszélünk, de el tudunk képzelni egy olyan párkapcsolatot, vagy egy olyan otthoni környezetet, vagy egy olyan családot, ami igenis lemerít érzelmileg, mert folyamatosak és visszatérők a megterhelő konfliktusok. Úgyhogy nagyon ki kell bővíteni ennek már körét, hogy hol keressük a kiégést, így aztán az okokat is, de hogy mondjuk például most a munkavilágáról beszélünk, nyilván mindig vannak környezeti okok, tehát van lehetetlen vezetői elvárás, túlterhelés, szervezetlenség, ellenséges szociális környezet, ahol nem szeretnek, nem támogatnak. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van így a munkavilágában, például, ami nagyon hajlamos itt a kiégésre, vagy ami megint csak nem szokott eszünkbe jutni, de az értelmetlenség. Ugye ez valahogy nem, nincs így a gondolkodásunknak a homlokterében, de hogy egy értelmes ember azért mégiscsak valahogy vágyik az értelemre. Tehát, hogy amit csinálok, és a munkában szerintem az a, hogy is mondjam, az a megdöbbentő, vagy erre se gondolunk, de hogy érdemes lenne figyelembe venni, hogy az ébren töltött időnknek a nagy részét a munkában töltjük, mert vagy ott vagyunk, vagy oda utazunk, vagy onnan utazunk haza, vagy fekszünk az ágyban, és a napi konfliktusokról gondolkodunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon központi részét képezi az életünknek, és ezért nyilván jogos volna az igény, hogy olyat csináljak az ébren töltött életem döntő többségében, aminek látom az értelmét. Tehát, hogyha az okokat nézzük már is, akkor azért a munkavilágában jó sok környezeti ok van.
Hát sőt, én ahogy olvastam a könyvedet, egyébként ez a címe, hogy Ég velem, nagyon érdekes az áthallás, amit ez az egész hordoz. Szerintem sokszor elgondolkodunk azon, hogy akkor ennyi az élet? Tehát, hogy ennyi, ég velem? De hogy visszatérjek, ami nekem lejött, és nem tudom, hogy így szántad, de én mindenképp így érzékeltem, hogy egész egyszerűen magába az életbe, az életnek a különböző szakaszaiba, annak folyamataiba ki lehet égni. És ez azért veszélyes, mert hogy ezt lehet, hogy észre sem vesszük, és ez nem különösebb terhelésektől adódik, vagy konkrét terhelésektől, hanem akár a saját magunkkal szembe támasztott elvárásoktól. Tehát, hogyha mondjuk veszünk egy olyan életszakaszt, ami alapvetően mozgalmas, szeretetteljes, mégis küzdelmes, amikor mondjuk valaki elindul az életébe a párjával, a családtervezés, a nem tudom mi, és azt nagyon sokszor látjuk, hogy mire eljutunk oda, hogy van gyerek, egészséges kisgyerek, felépült a ház, vagy megvettük a lakást, meg van az autó, meg nem tudom, akkor elkezd egy furcsa érzés felüti a fejét, amiben benne van a türelmetlenség, a szorongás, a szomorúság. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen el lehet fáradni az életnek a különböző szakaszaiba, ami amúgy szerintem abszurd és igencsak ellentmondásos, de hogy mára ezt meg tudjuk magunknak csinálni, és meg tudja velünk kvázi a környezetünk csinálni, hiszen ugye mindenhol topnak kell lenni, és meg kell felelni, de a magunknak megcsinálásban benne van az, hogy akár közösen, akár az egyik fél magával szembe azt várja el, hogy mindent oda tegyen idő előtt.
Igen, és hát akkor ezzel már is átveztünk a személyes okok. Aha. Kategóriájába, vagy vizére, mert...
De ez nekem most szinte elkerülhetetlennek tűnik.
Igen, már mindjárt...
Válaszolsz is, igen.
Megpróbálom kifejteni, okay. Hogy miért elkerülhetetlen, és miért kéne mégiscsak dolgoznunk azon, hogy elkerüljük. Szóval, hogy itt akkor most már személyes okoknál tartunk, és azért a személyes okokban, tehát a környezeti okoktól függetlenül, azok mindig vannak, amikor elkezdek dolgozni valakivel, akkor azért tényleg mindig kiderül, hogy hát itt van egy ellenséges munkai környezet, vagy túlterhelés, vagy értelmetlen munka, vagy elakadás a karrierben. Tehát ugye ez oké, de ha megnézzük a személyes okokat, azért rengeteg olyan belső parancs mozgat minket, ami arról szól, hogy mit kell, meg hogy kell jó embernek lenni, meg mi a dolgom, meg hogy kell nekem működnöm. Tehát, hogyha az ember egy picit figyelne a belső hangjára, akkor kihallaná ezeket a kelleket, hogy ezt így kell csinálni, és csak így lehet, és erősnek kell lenni. Ugye ez az egyik ilyen legjellemzőbb belső parancs. Ugye ezeknek a belső parancsoknak egyébként megvan a maga történeti oka. Tehát, és nyilván a családi környezetben keresendő, ahol felnőttünk, de hogy van olyan családi környezet, ahol az a nagyon erős üzenet, hogy nem tudunk mit kezdeni anyafogásoddal, nem tudunk mit kezdeni a problémáiddal, és ott azt tanulja meg a gyerek, hogyha szeretve akarok lenni, tehát hogyha azt akarom, hogy a szüleim szeressenek, vagy elkerüljem a rosszallásukat, akkor erősnek kell lenni. És ha valaki ezzel a belső parancsal kimegy a felnőttek világába, akkor mindig erős lesz, mindig kitartó lesz, mindig ő lesz a frontvonalban, mindig nagyon sokat vállal, és soha nem panaszkodik, és soha nem fog segítséget kérni, és nem fogja tudni megmutatni a hozzá legközelebb állónak se, hogy problémáim vannak. Most ez például az erősnek kell lenni, ez a légy erős parancs, ez a kiégésnek az egyik leggyakoribb útja, vagy van egy másik belső parancs, és tényleg még lehetne sorolni, van néhány, de hogy csak most gyorsan eszembe jut, van olyan belső parancs is, hogy szerez örömet. Mikor megint csak azt tanuljuk, hogy jó gyereknek kell lenni, hogy segítőkésznek kell lenni, hogy nekem dolgom van a szüleim szenvedésével, vagy az ő vigasztalásukkal, vagy a család összetartásával, mert van ilyen gyerekkori történet.
Elég gyakori, szerintem.
Szerez örömet, parancs, arra irányítja az embert, hogy egyébként egy nagyon szerethető, mindenkinek mindig segítő legyen. Csak ugye mindenkinek mindig segítő, mindig a saját igényei, és a saját érzései, és a saját fáradtságának, meg kimerültségének a rovására segítő.
Tehát, hogy
csak röviden, ezt még lehetne hosszan folytatni, de hogy ezek a belső parancsaink például nagyon-nagyon erősen terhelnek minket, és ugye ez egy önismereti munka, amikor én elkezdek valakivel kiégéssel dolgozni, akkor mindig először vizsgáljuk a környezetet, hogy mi van. Csak ott keressük és találjuk a környezeti okokat, de aztán meg kell vizsgálni a személyes okokat is, meg amikor a megoldásokról gondolkodunk, akkor mindig először a jó értelembe vett tüneti kezeléssel kezdjük, tehát hogy életmóddal, relaxációval, légzéstechnikával, alvással, minden, ami a gyorsan lehet segíteni ezen az állandósult feszültségen, vagy ennek a eltüntetésén. De hogy a kiégéssel való munka ezeken túl előbb-utóbb mindig egy meglehetősen alapos önértékelési munkába fut ki.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy mindez, amit most mondasz, és én meg idehoznám szívesen, amikor a szeretetet teljesítmény alapon osztogatták, ez a mi gyerekkorunkra kifejezetten, mint a mi generációnk gyerekkorára kifejezetten érvényes, hogy szeretlek majd, ha ezt csinálod, vagy azt csinálod, és remélem, hogy a mi generációnk már megtanulta, hogy nem így kommunikálunk a gyerekkel. De Na, mert aztán ez egy folyamatos ilyen sóherságot hoz, meg ilyen érzelmi leimolást, és hogy ennek érdekébe tegyünk olyan dolgokat, amiket igazából nem is akarunk, vagy ami utána nekünk nehézséget okoz. Na, de hogy azért ezzel mélyre kell menni. Tehát, hogy amikor ennek megkeresi a gyökerét, és ezen az ember igazából változtatni tud, hát ez nem egy ilyen, nem egy ilyen kis sétagalop. És pont erre gondoltam, hogy nekem úgy tűnik, hogy a kiégés, bárhogy is nézzük, tényleg egy életben egyszer tuti megtörténik. Nem akarom ezt most mindenkire ráolvasni, de az a helyzet, hogy azok alapján, amiket te leírsz és összeszedsz, meg egyébként, amiket amúgy is hallhatunk erről, hogyha ezzel a témával foglalkozunk, úgy tűnik, hogy most azt a világot éljük, hogy szinte elkerülhetetlen. Az pedig azt jelenti, hogy akkor egy életben egyszer, hogy ebből kikászálódjunk, lehet, hogy nem baj, ha picit jobban ránézünk önmagunkra. Én azt gondolom, hogy amúgy se baj, de hogy ez elvezethet oda, hogy megnézem, hogy ki vagyok, és milyen helyet foglalok el a világban.
Igen, hát érdekes ez az egy életben egyszer. Tényleg valahogy azt a kettős gondolkodást lenne jó követnünk, hogy igen, természetes, amit mondasz, tehát hogy bizonyos szempontból ez törvényszerű, hogy el fogunk majd jutni egy ilyen pontra, miközben lehetne úgy működnünk, és azt gondolom, minden önismereti munka, meg személyiségfejlődés, az pontosan erről szól, hogy mégse jussunk el ide. Tehát, hogy lehetne úgy működni és működtetni magunkat, hogy amikor egy konfliktus vagy egy krízis jelenik meg az életünkben, akkor minél hamarabb tudjuk azt megérteni és meg is fogalmazni saját magunk számára, hogy mi van most, mitől szenvedek, mi az én problémám, miért fejfájással megyek a munkahelyemre minden reggel, vagy hova lett a motivációm, mert hogyha ha ez időben megtörténik, vagy megtörténne, vagy megtörténhetne, akkor nem kell ezen a kiégés skálán egy fizikai betegségig, vagy egy teljes összeomlásig eljutni, hanem akkor egy viszonylag korai szakaszban felismerhetnénk, hogy hát jó, ha most elég bátor vagyok ahhoz, hogy ezt bevalljam magamnak, vagy szembenézzek azzal, hogy mi az, ami azért napi szintű szorongásomat okozza, akkor be kell, hogy lássam, hogy nekem ebben a karrierben, vagy ezen a munkahelyen most így valahogy kitelt. Eddig jó volt, de már nem. És hogy most lehet, hogy 54 éves vagyok, de ki kell találnom valami újat, mert úgy tűnik, hogy változik az érdeklődésem, vagy változnak az értékeim. És ugye ez egy, ahogy most mondom, ez egy nagyon szép forgatókönyv. Hogy
gyönyörű, van egy csak kis, ott van a bátorság.
Van egy kis szenvedés, van egy kis szorongás, de hogy időben észreveszem.
Igen.
De hogy ugye, visszatérve a belső parancsokra, az, hogy teljesíteni kell, az, hogy el kell tartani a családot, az, hogy mit várnak tőlem, az, hogy nem szabad gyengének lenni, nem szabad feladni. Tehát, hogy sok-sok kell, nem szabad, meg így kell csinálni. Meg így
a most nem lehet, ezzel ugye el is tudjuk hárítani.
Ezzel gyakorlatilag toljuk magunkat előre egy ilyen kiégés skálán az egyre komolyabb és komolyabb probléma felé, mert nem szabad felvállalni, hanem össze kell szedni magamat, valahogy összekanalazni minden reggel, mert el kell tartani a családot, vagy mert egy másik életszakaszban, mert most vagyok fiatal, és most kell megtolni a karriert, vagy mert 3 lakás hitelem van, és nem lehet kilépni egy munkahelyről, vagy mert a párom azt várja tőlem, hogy én tartsam el a családot, vagy lehet, hogy nem is ezt várja, csak én gondolom, hogy ezt várja.
Igen, és azt nem hiszem, hogy ezt meg lehet beszélni, hogy ez máshogy van. Na, akkor tényleg az idő rövidsége miatt át tudjuk venni tételesen, illetve azt kérem, hogy vegyük át tételesen azokat a tüneteket, ami már a kiégésnek olyan szakaszai, amit észre lehet venni, olyan szépen írsz te arról, hogy hogyan egy testi betegségnél hogyan épül fel egy diagnózis, és hogy mennyire nehéz ugyanezt lelki témában megállapítani. De most is említettél néhány dolgot, amit az ember, hogyha folyamatosan, gyakran észrevesz magán, és egyébként nincs testi baja, akkor ezért csak el kell gondolkodni.
Igen, és hogy nyilván érdemes a tünetekkel foglalkozni, meg ezeket a tünetlistákat egy kicsit nézegetni, megismerkedni, mert hogy nem lesz könnyű, és nem, tényleg nem egyszerű a felismerése a kiégésnek, de hogy azért, ha figyelünk magunkra, akkor előbb-utóbb mégiscsak rá fogunk jönni, hogy valami nem stimmel velünk. De annyit érdemes tudni a kiégésről, hogy ez tényleg nem egy hagyományos értelembe vett hétköznapi betegség. Én tényleg ott kezdeném, hogy nincs is benne a WHO által kiadott,
igen,
ebben a BNO-ba, tehát a betegség nemzetközi osztályozásában. Most a legújabb kiadásában már benne van, de hogy nem kódolható betegségként, hanem oki tényezőként. Az azt jelenti, hogyha kapsz egy reflux, vagy gyomorfekély, vagy migrén diagnózist egy szakorvosnál, akkor az okaként azt lehet kódolni, hogy ez valószínűleg a kiégés szindróma. Tehát, hogy nem egy önálló betegség, ami mondjuk abból a szempontból fontos, hogy milyen diagnózist kapsz, hogyha elmész egy orvoshoz, ezt még nem. Tehát ilyen szempontból egy picit magunkra vagyunk hagyva a felismerésben. A másik pedig, hogy ez egy elég komplex tünet együttes, tehát hogy nagyon sokféle tünete lehet, és hogy kicsit belenézünk a tünetlistába, akkor azért az is látszik, hogy ezek így látszólag akár egymásnak ellentmondó tünetek is. Hát, hogy ha most megpróbáljuk azért mégiscsak összeszedni, akkor alapvetően három kategória van, ez a pszichés tünetek, meg a viselkedéses tünetek, meg talán mondjuk az egészségi tünetek. Tehát, hogy ezt a három kategóriát említeném meg. Úgyhogy ránézünk így a pszichés tünetekre, hogy abban azért az ingerlékenység, meg a cinizmus, meg a régen úgy hívták, hogy depersonalizáció, az elszemélytelenedés, amikor elkezdenek nem érdekelni az emberek, így saját magamat is beleértve, az nagyon-nagyon benne van. És az empátia hiány, közömbösség, motiválatlanság. De hogy közben ez olyan, amit most soroltam, ezek ilyen negatív tünetek. Tehát, hogy így elkezdünk így szürkülni, meg érdektelenedni. De benne van az ellenkezője is. Meg van, akinél ingerlékenységgel, meg hullámzó hangulattal jár, meg hiperérzékenységgel, meg szorongással. Tehát, hogy és aztán folytathatnánk, tehát, hogy a pessimizmus, meg a depresszió összes tünete. Érdemes megkülönböztetni a depressziótól, de hogy a depresszív tünetek nagyon-nagyon benne vannak, tehát hogy sokféle pszichés tünet van, és hogy amikor ezeket elkezdjük elszenvedni, akkor nyilván aztán jönnek az úgynevezett viselkedéses tünetek, hogy ez meg fog látszani a munkateljesítményünkben nyilván. Meg fog látszani abban, ahogy kommunikálunk, és ahogy viszonyulunk a többiekhez. Tehát, hogy elszürkülnek a szociális kapcsolataink, vagy nagyon-nagyon benne szokott lenni, hogy általában, mint a depresszióban is, az önelhanyagolás, hogy nekem már nincs se kedvem, se időm fodrászhoz járni, meg edzeni, meg, és ugye itt meg a viselkedéses tünteknél van egy nagyon alattomos ördögi kör, mert lenne jó néhány beavatkozás, tehát, hogy ez a menjünk a természetbe, sportoljunk, olvasson, relaxáljon, és hogy hát ugye itt az az ellentmondás, hogy oké, értem, csak erre van a legkevesebb időm, meg türelmem, meg energiám. Tehát, hogy emiatt az örömtelenség, önelhanyagolás, lefáradás miatt tulajdonképpen szép lassan elvesznek még a regenerációs eszközeink.
Igen, és igen, nem meg, tudok tenni azért,
hát
hogy
lehetőség teszi a pályát, mert akkor még inkább romlani fognak a tünetek. Úgyhogy nyilván a teljesítményben a munkahelyváltásokban, figyelmetlenségben, hibázásban, motiváció csökkenésben, tehát ebben nagyon-nagyon látszik a viselkedéses tünetekben is nyilván, és hát ez meg egy határterület, hogy hova tegyük, hogy az alkoholfogyasztás, meg a drog, meg ezek a ilyen olcsó kompenzációs tevékenységek. Tehát, hogy egyre több sorozatot nézek, egyre többet mobilozok, mert egyszerűen nem bírok magammal lenni, és muszáj mindig csinálni valamit, enni, inni, fogyasztani, vásárolni. Tehát, hogy ezek viselkedéses tünetek, de nyilván nagyon erős pszichés hatásuk van, és hogy az a helyzet a kiégéssel, hogyha akaratlanul és észrevétlenül megyünk tovább ezen az úton, ugye ez egy pszichés lefáradásból indul. Tehát, hogy ez egy érzelmi túlterhelés, ami az érzelmi rendszerünket fárasztja le, és az válik aztán az érzelm szabályozásra, meg az érzelmek megélésére, hát így úgy alkalmatlanná. De hogy ennek van az a szintje, meg erőssége, meg időtartalma, ami előbb-utóbb meg fog nyilvánulni fizikai, tehát hogy egészségi tünetekben. És akkor jön a krónikus fáradtság, a fejfájás, az alvászavarok, a fájdalomtünetek, tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden, és ezek még mindig nagyon kellemetlenek, de még mindig tulajdonképpen valahogy ilyen önmagukban álló tünetek. De ha ezen az úton is megyünk tovább, akkor ebből pedig előbb-utóbb aztán már tényleg diagnosztizálható betegség lesz. Tehát, hogy a pszichés túlterhelése, és ennek megvan Kicsit erről is írok, de hogy megvan ennek a vegetatív idegrendszeri magyarázat, hogy hol kapcsolódnak össze a működésünkben, meg az idegrendszerben a testi folyamatok, meg az érzelmi folyamatok, de hogy nem lehet megúszni sajnos a tartós érzelmi terhelést fizikai betegség nélkül. Az emésztőrendszerünk nagyon-nagyon ki van téve a pszichés terhelésnek. Úgyhogy az összes reflux, az összes emésztéses tünet, az összes emésztőrendszeri gyulladásos zavar, az IBS-től a Crohn betegségig bezárólag, azoknak nyilván annak is van környezeti, meg akár genetikai oka, mert vannak olyanok, akik hajlamosabbak rá, de hogy nagyon-nagyon erős ez a pszichés terhelés. Tehát, hogy ezek azért most már egyre inkább már az orvostudomány megközelítésében is pszichoszomatikus betegségek.
Hát olyannyira egyébként előbb-utóbb ez megjelenik, hogy nemrég készítettem arról egy interjút, képzeld el, hogy ez alapvetően kimutatható, hogy a kiégés miatt egy cégnek mennyi hátránya van, tehát anyagilag mennyire deficites tud lenni, hogyha nem figyel arra, és azért kezdték el ezt már tudatosabb, szerencsésebb történetű országokban, de egyébként nyilván már valamelyes nálunk is, tehát nagyobb cégek elkezdtek arra figyelni, hogy a kollégáknak a mentális jólétéért mindent megtegyenek, hiszen akár a visszaesett munkaminőség és az elvégzett munka mennyisége, vagy az abból adódó egy-egy szabadnap, ami a mindenféle titokzatos rosszul létekből fakad, az egy ponton túl, ha összeadjuk egy évre, gyakorlatilag már nagyon jól megjelenik, hogy mennyi veszteség.
Igen, és hogy nem is az egy-egy napok, szabad napokról van szó, nyilván azokról is, de
azokról is,
ha valaki indul, be is tud ránszorogni a munkában, akkor a teljesítménye romlik, gyakoribb a hibázás.
Igen.
És hogy én azért tartom örömtelinek, ez nálunk talán kicsit lassabban zajlik még, de azért meg fog történni mindenhol, és még Magyarországon is. Tehát én örömtelinek tartom egyrészt azt, hogy a kiégésnek ez a definíciója, egy fogalomkör, ez kicsit bővül, tehát hogy több mindent bele tudunk már számolni, így a tünetek szintjén is, és egyre több tünetről gondoljuk azt, meg egyéb egészségügyi problémáról, hogy lehet köze a kiégéshez, mert nagyon csalók a statisztika, tehát hogy egy vállalat ránéz a saját statisztikáira, hogy hány betegállományos nap volt, és ezeknek mi az oka, mert mellé lehet tenni a BNO kódot, és azt mondjuk, hogy ha valaki az idén, vagy a 2024-ben háromszor volt covidos, akkor azt nem fogjuk kiégés tünetnek tekinteni, mert az egy fertőző betegség, de kéne, vagy lehetne kiégés tünetnek tekinteni.
Az immunrendszer gyengesége miatt.
Mert az immunrendszer gyengülése, az törvényszerűen együtt jár az érzelmi zavarokkal.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kuna Várhelyi Gábor, pszichológus. Maradjatok zene és feles információk után jövünk vissza.